Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba és március 7-ig lesz érvényben. A kormány először 2016 márciusában rendelt el a migrációs válsághelyzetet, amit azóta folyamatosan fél évente meghosszabbít. Emellett az országban 2022 májusa óta háborús veszélyhelyzet is érvényben van, egy február közepén előterjesztett törvényjavaslat ennek az újabb meghosszabbítására is javaslatot tett. A magyar kormánynak nem áll szándékában kifizetni az EU bírósága által kiszabott 200 millió eurós bírságot a szeptember 17-i határidő leteltéig. Erről az európai ügyekért felelős magyar miniszter beszélt. Bóka János az általános ügyek tanácsának Budapesten tartott informális ülése után elmondta, a kormány vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy a határőrizettel kapcsolatos költségekkel összefüggésben Magyarország milyen követeléseket tud érvényesíteni az Európai Unióval szemben, és sajtóhírek szerint abból az összegből intéznék a bírósági kifizetéseket. Mától a pedagógusok is csak oktatási célra használhatják a saját mobiljukat tanítási időben és a napköziben is. A magyar közlönyben közzétett belügyminiszteri rendelet szerint a korlátozástól csak néhány esetben lehet eltérni. A rendelet előírja azt is, a tanárok a nemzeti alaptantervel, az óvodapedagógusok pedig az óvodai nevelés országos alapprogramjával összefüggő ismereteiket egy képzésen megújítsák és azokból vizsgázzanak. A felmérések szerint a többség egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Kiemeltem, a mobileszközök iskolai időben történő korlátozásával nagyban megelőzhetőek az iskolai online zaklatások is. A második negyedévben 2,1%-kal zsugorodott a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. A visszaesés mértéke megegyezik a július végén közölt előzetes adattal. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék a második negyedévben 1,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának teljesítményét. A Portfólió portál elemzése szerint az ipar negyedéves alapon 2,1%-kal esett vissza, jelentősen hozzájárulva a teljes GDP csökkenéséhez. Magyarország és a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel a BMW Debrecenben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a napelempark alapkőletételén arról számolt be, az energiaigények több mint negyedét ez a naperőműpark fogja szolgálni a BMW tisztán elektromos autóinak gyártásában. Azeri szélenergiát és grúz vízenergiát vásárolhat Magyarország a tervezett zöld energiafolyosó projektben, közölte Bukarestben a külgazdasági és külügyminiszter. Az érintett országok közös vegyes vállalatot hoztak létre az azeri és grúz zöld energia magyarországi és romániai importja érdekében. Hozzátette, Romániában új magas feszültségű áramvezeték épül, amely 2028-29-re éri majd el a magyar határt. Szijjártó Péter tárgyalt a román belügyminiszterrel, ahol ígéretet tett arra, hogy még a magyar uniós elnökség ideje alatt Románia csatlakozhat a schengeni övezethez. Szavai szerint ez a határ közelében élő magyar közösségeknek is fontos lenne. Ukrajnában 47 ember meghalt és további 180 megsebesült, miután két orosz ballisztikus rakéta csapódott be Poltava városában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a rakéták egy oktatási intézményt és egy közeli kórházat is eltaláltak. Mindeközben az orosz fél azt terjeszti, egy kárpátaljai dandár katonái haltak és sérültek meg a csapásban. Kijev nehezményezte, hogy nem veszik őrizetbe az orosz elnököt Mongóliában, az ellene kiadott nemzetközi elfogató parancs ellenére sem. Vlagyimir Putyin hivatalos látogatása utazott Mongóliába. Ukrán részről emlékeztettek, az orosz elnöknek azóta, hogy a bíróság kiadta ellene az elfogató parancsot, ez az első látogatása egy olyan országban, amely részes állama a római statútumnak. Hegedűs D. Gézát választották a Nemzet Színészének, közölte a Nemzeti Színház. A cím birtokosai Király Levente július 30-ai halála után választottak új tagot. A 71 éves Hegedűs D. Géza Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, a Színház és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Végül az időjárásról: terült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban a Szent Korona a téma. Tartsanak velünk! A Szent Korona történetét régóta kutatják. Nemrég napvilágot látott egy tanulmánykötet, amely a legújabb eredményeket összegzi. Erről beszélgetünk mai műsorunkban.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy tudományos kutatóhoz jöttünk, egy professzorhoz, aki 10 éve foglalkozik a Szent Koronával. 5 évvel ezelőtt adta ki a munkahelye a Szent Korona Hazatér című könyvet, amelynek szerzője és szerkesztője is volt, illetve team munkában készült, de ő szerkesztette. Tavaly pedig egy friss kötetet adott ki, a Szent Korona Magyarországi Kalandjai címmel. Ez igen vaskos kötet, 800 oldalas, ez is team munkában készült, és ő a szerkesztője. Kérjük dr. Pálfi Géza professzort, hogy mutassa be a munkahelyét, hol dolgozik, ahol ilyen tágteret szentelnek a korona kutatásának.
Kutatási projekt 2012 nyarán indult, akkor még a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében. Most a nevünk HUNREN, azaz Hungarian Research Network, Magyar Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Ebben a Magyarország egyik legfontosabb történeti kutatóközpontjában és kutatóintézetében foglalkozunk egy team munkában a Szent Korona történetével. Eredetileg az volt a cél, hogy 1526 és 1916 között ismerjük meg a magyar korona legfontosabb főszereplését, koronázásokat és a korona hányattatásait, országjárásait. Ezt azután kibővítettük, és ennek eredménye a 2018-ban megjelent első kötet, amely a magyar korona külföldi útjait mutatja be, és az újabb könyvünk pedig tavaly novemberben látott napvilágot, és 2 hónap alatt nagy örömünkre elfogyott, ami azt jelzi, hogy van a koronakutatás iránt érdeklődés Magyarországon, ez pedig a Magyar Szent Korona hazai, azaz a történeti Magyarországon átjárt, bejárt kalandjait tárja a szélesebb olvasóközönség elé.
Pálfi Géza előadásokat is tart szerte az országban, különösen amióta megjelent a Szent Korona Magyarországi Kalandjai című könyve. Az a címe az előadásának, hogy a korona kalandjai. Itt laikus érdeklődőknek beszél a koronáról. Konkrétan milyen témakörök köré épül fel az előadása?
Először is nézzük azt, hogy a kutatócsoport az egy interdisziplináris kutatócsoport, tehát történészek, filológusok, pénztörténészek, muzeológusok mindenféle korszakból verbuválódtak össze, és ebben a két kötetben a korona kalandjét jártuk körben. Mit értünk kalandon? Értünk külföldre való utazást, belföldi országjárást, értünk koronázó városba való elszállottást, mert hogy nem mindig ott őrizték a koronát, ahol a koronázások voltak, tehát a magyarországi koronázó városok nem egyeztek koronázások helyszínével, tehát például, amikor Visegrádon őrzik a koronát, akkor át kell szállítani Székesfehérvárra. Foglalkozunk a koronának a közszemléivel, hiszen majd érdemes körbejárni, hogy nem csak a koronázások használták, hanem egyre gyakrabban tették közszemlére. Ugye ma mindenki elmegy a parlamentbe, megtekinti a koronát, de a korona az életének a 95%-át egy ládában töltötte, és elzárva tartották, és foglalkozunk az elásásokkal, elrablásokkal, ládafeltörésekkel, vagy akár a keresztelfeldülésével. Tehát mindazokkal a kalandokkal, amelyet koronánk közel 1000 éves történet folyamán bejárt.
Először is mutassuk be a koronát. Színaranyból készült, és több mint 2,5 kiló.
Így van, több mint 2 kiló a korona, a sipkával együtt, amelyel az uralkodó fejére helyezik. Ha azt kiveszik belőle, akkor alig több mint 2 kiló, egy görög és egy latin részből áll. Mi tehát a korona azon történetével foglalkozunk, amely dokumentálható, amelyekre új forrásokat tártunk fel az elmúlt bő egy évtizedben, és a 13. századtól Szent Koronának hívják, 1256-ban már Sacra Koronaként nevezik, és ettől kezdve betölti azt a fontos szerepét, hogy Magyarországon csak az lehet uralkodó, akinek a Szent Korona kerül a fejére.
Az előadásában megemlíti, hogy 11-szer volt külföldön. Merre járt a korona, és miért?
1205-ben vitték először külföldre, akkor Ausztriában, amikor az Árpádházon belül tronviszály volt, és 1978-ban tér haza utoljára, amit talán sokan tudnak a kedves hallgatók közül, hogy az Amerikai Egyesült Államokból hazahozták. Kerülhetett tronviszályok idején, amikor például királynék lopták el 1205-ben, vagy amit talán jól ismernek a hallgatók, 1440-ben, amikor luxemburgi Erzsébet udvarhölgye Kottanner Jánosné Wolfram Ilona a visegrádi várból ellopta. Ez egyébként azért érdekes, mert erről azután egy német nyelvű memoárt is írt, és ez a világ első olyan dokumentuma, amely egy női visszaemlékezés, és egy női visszaemlékezés a világon először, miről szól, a magyar Szent Koronáról. De általában külföldre azért többnyire nagy háborúk idején menekítették, tatárjárás idején Dalmáciába vitték, török elő többször menekítették Bécsbe, 1663-ban a Zrínyi Miklós nagy téli hadjárata idején a bécsi császári kincstárba pihent, vagy 1683-ban szintén, amikor a törökök még egészen Bécsig eljutottak, akkor először Bécsbe menekítették Pozsonyba, majd kikerült német földre, és hát sokan ismerik, hogy a szovjet csapatok elől is Magyarországról kerül, akkor már Budáról először Kőszegre, majd onnan Ausztriába, majd német területre és az egy Amerikai Egyesült Államokba. Tehát menekítették tronviszályok kapcsán, menekítették nagy háborúk idején, főleg keletről érkező hódítók elől, és volt olyan két alkalommal is, amikor szerződésnek köszönhetően került ki, vagy a magyar politikai beleegyezésével, például 1551-ben, amikor Szapói János fia, János Zsigmond és Izabella királyné átadta első Ferdinándnak, ezt egy gyulafehérvári szerződés rögzítette, hogy vissza kell adni a koronát a Habsburgoknak, az erdélyi fejedelemtől, vagy a leendő erdélyi fejedelemtől. 1853-ban pedig a szabadságharcot követően, amikor megtalálták Korsovánál, talán ezt is sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 1849-ben elássák, az Alduna mentén az ott fekvő Orsova határában, 1853-ban megtalálják, és akkor nem csak felhozzák Budára hajóval, és itt kiállítják, és sokan láthatták, hanem Ferenc József is szerette volna megtekinteni, ezért magához kivitette Bécsbe, ez a korona legrövidebb távoléte, amikor másfél napig tartózkodott csak külföldön, és hát számunkra is meglepetés volt, hogy 1205 és 1978 között, tehát több mint 700 év telt el, a korona a történetének egy hatodát külföldön töltötte. Tehát magyar nemzeti ereklyénknek olyan kalandos volt a sorsa, hogy históriájának hatodát Magyarországon kívül volt kénytelen leélni. De mindig visszatért, talán érdemes elmondani, hogy a 11 hazatérésből 7-szer koronázásra tér vissza, ami jól mutatja, hogy a magyar korona, magyar történelem legfontosabb tárgya és erekéje, azért olyan fontos annak, aki visszaszerzi, hogy a fejére helyezhesse, tehát hogy a legitimitását és a törvényes uralkodását biztosíthassa, legyen szó akár Hunyadi Mátyásról, legyen szó harmadik Károlyról, vagy akár tatárjárás után visszahozott koronáról, vagy az 1205-ben visszaszerzett korona hamarosan II. András királyunk fejére került.
A kutatásaik során felhasználták a képzőművészeti alkotásokat, a koronábrázolását az egyes uralkodók fején.
Természetesen ezzel a kutatócsoport egy külön csoportja foglalkozik, a művészettörténészek. Kutatások során feltártuk a magyar Szent Korona legkorábbi hiteles és színes ábrázolását. Ez is összefügg egyébként egy koronázással, hiszen 1463-ban Mátyás királyt a visszaszerzett koronával Magyarország uralkodójává koronázzák, és ezt nyomozta annak idején a 16. század közepén egy német augsburgi történetíró, és őnek is sikerült megszereznie a korona ábrázolását az ekkor készülő Habsburg családtörténetéhez, és ebben maradt fenn a Szent Korona legkorábbi hiteles, részletes és színes ábrázolása. Erről nem csak magyarul publikáltunk, hanem egy német könyvet is írtunk, hiszen bármilyen furcsa, egy augsburgi történetíró érdeklődvén a magyar korona iránt, Hunyadi Mátyás koronázás iránt, 16. században olyan ügyes volt, hogy sikerült a koronáról ábrázolást szereznie. Ugye ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a korona első nyomtatott ábrázolása csak jóval később, 1613-ban Révai Péter korona történetében látott napvilágot, attól kezdve ismerték szélesebb körben a korona ábrázolását, azt megelőzően valójában csak nagyon ritkán, mondhatnám a VIP elit, a koronázásokon résztvevő előkelők láthatták csak a koronát. Ami az uralkodó koronázásokat illeti, ott majdnem mindig készült az uralkodóval koronázási portré, a festő nem mindig volt jelen az eseménye, tehát a festmények egy része úgy készült, hogy egy korábbi ábrázolást használt a festő előképként, tehát a koronát nagyon ritkán festik, nagyon nagyon ritkán ábrázolják az eredeti hiteles tárgyra, hiszen azt csak a koronázáson vették elő. Később ez a modern korban változott, hiszen akkor már fotózási lehetőségre is kerülhetett sor. A kutatócsoportunk egyik kedves tagja, egy fotótörténész a Parlamenti Múzeumban, Csengelplan Kibolya, például a korona fotózásával is foglalkozik, ami kapcsán érdemes kiemelni, hogy összesen csak körülbelül egy tucatnyi alkalommal fotózták 1880-tól napjainkig a magyar koronázási jelvényeket. Amit a legújabb kötet bemutat, közszemlékre kitett Szent Korona, tehát érdemes elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a Szent Koronáról általában azt tartja a köztudat, egyébként teljes joggal, hogy egy beavató korona, de azt is hozzáteszik, hogy ezért csak a koronázásokra vették elő. Ez a kötetünk arra is felhívja a figyelmet, hogy a Szent Korona nem csak egy beavató korona, hanem egy olyan különleges összereplővé válik a modern korban, elsősorban 1790 után, amely egyre inkább a magyar történelem legfontosabb szimbólumává és főszereplőjévé kezd válni, elsősorban annak köszönhetően, hogy nagyobb alkalmakkor, amikor visszakerül valahonnan, vagy koronázás van, vagy uralkodó Magyarországra érkezik, közszemlére teszik, jelenleg 1463 és 2001 között, amikor ugye Esztergomba utazott el utolsó alkalommal Nagyboldogasszony napján az országgyűlés határozatának megfelelően, összesen több mint 30 közszemlét ismerünk, amikor a szélesebb nagyközönség is megismerhette. Tehát a magyar korona ugyan a legfontosabb szerepét a koronázások tölti be, olyan különleges közszereplővé válik, amely hozzájárul ahhoz, hogy sokkal több az egykori uralkodó, mint az ország jelképe, egyszerre a magyar politikelit jelképe, a függetlenség, a magyar szuverenitás, a magyar államiság, a Szent Istváni magyar történelem, ha már ugye a Szent Istvánra beszélgetünk, teljes magyar történelemnek legfontosabb szimbólumai és erekéje, és hogy ezt a méltó pozíciót elérte, ebben a közszemléknek meghatározó szerepe volt.
Szent István kapcsán a koronázási palástal nem foglalkoznak, mert azt tekintik a korona első hiteles ábrázolásának a koronázási paláston lévő Szent István alakot.
Így van, a Szent István talán egyetlen hiteles ábrázolása, de az a korona még ugyan fontos hangsúlyozni, nem ez a korona. Ez a korona a palástól látható korona helyére később lépő Szent Korona, mert a mostani tudós vélemények szerint ugye az a Szent Istváni korona elveszett, még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan vagy milyen körülmények között, de ennek pótlására állították össze valamikor az 1070-es évek után a mostani Szent Korona, amelyet a 11. századtól majdnem biztosan már használnak az uralkodó koronázásokon. Ez a korona kiemelt szerepet tölt be a magyar történelemben. A palást azonban valóban régebbi, a palást az biztosan Szent István korabeli tárgy, tehát kiemelten hangsúlyozni szükséges, hogy a magyar koronázási jelvény különböző időszakokból származnak. Egyébként a jogar még régebbi, annak az egy része még a 10. század előtt keletkezett, a 11. századi a palást, nem tudjuk, hogy 11-12. századi talán a Szent Korona, koronázási országalma az 14. századi, koronázási kard pedig 15. századi, és mégis Szent Istváni kollekcióról beszélünk, pedig valójában a palástot kivéve Szent István korából egyik sem származik, de ugye mivel a Szent Korona a Szent Istváni államiságot, a Szent Istváni országot, a Szent István hagyományokat jelképezi, a koronázási jelvény együttes indirekte az ő személyéhez, és a szent királyokhoz, a magyar szent királyokhoz, Szent Istvánhoz, Szent Lászlóhoz kötjük. Tehát a Szent Korona a palástól együtt joggal jelképezi teljes magyar történelmet, és töltött be olyan fontos szerepet. Ugye a palástról érdemes elmondani, hogy egyik legjobban kutatott koronázási jelvény, nemrég Tóth Endrének külön könyve is jelent meg róla, de már az 1980-as években hazatérést követően is sokat kutatták, viszonylag jól ismert. Ugye a parlamentbe helyezett koronázási jelvényekkel ellentétben ez a 2000-ben a Magyar Nemzet Múzeumban maradt, tehát abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy vannak olyan koronázási jelvények, amelyeket ma a parlamentben láthatnak, a legfőbb koronázási jelvényeket, a Szent Koronát, az országalmát, a jogart és a kardot, de a koronázási palást konzerválási okokból, koronaládákkal együtt, amelyekben őrizték a koronázási jelvényeket, és még egyéb kincsekkel együtt, amelyeket épp kutatócsoportunk fedezett fel, nevezetesen a koronázási cipellők, amelyek korábban a ládában voltak, de 1920-as években kivették őket a ládából, és a Nemzeti Múzeumban helyezték-e, azokat újra felfedeztük, megvannak, tehát még a paláston kívül is vannak olyan textiltárgyak, amelyek egykor a koronázási jelvények közé tartoztak, de ma nem láthatók együtt a kincsekkel, tehát a kincsek története olyan kalandos, hogy ma ugye szétválaszt találhatjuk őket, de egykor egységet alkottak, a régi koronaládában őrizték őket a 17. századtól egészen az 1930-as évek. Tehát ma a magyar koronázási jelvényeket, ha valaki meg akarja tekinteni, akkor több helyre kell elmenni, vagy vegye elő a könyvünket, mert abban ugye gyönyörű képeken, egykori metszeteken és későbbi fotókon megtekinthetik őket.
Beszéljünk erről a vaskos könyvről, erről a 800 oldalas kötetről, ami tavaly jelent meg, a Szent Korona magyarországi kalandjai 1301-től 2001-ig. A címlapján egy festmény található. Mit ábrázol ez a festmény?
Ez a festmény legalább annyira kalandos történetű, mint maga a Szent Korona. Ugye arról beszéltünk, hogy a koronát csak koronázásokra vagy közszemlékre veszik elő. Tehát 1945-ig valójában csak akkor láthatta magyar állampolgár vagy magyar honpolgár, ha koronázáson részt vett a középkorban vagy a korójkorban, azon viszont csak a magyar politikai tagjai vehettek részt. A közszemléken azután a modern korban már egyre szélesebb körben a lakosság is szerepet kaphatott, legalábbis nézőként, de olyan, hogy valaki privát látogatáson tekintette meg a koronát, ilyen csak tudomásunk szerint csak egyszer történt a magyar történelemben. Miért van ez így? Azért, mert a koronát mindig szigorúan elzárva tartják, legyen az Visegrád, később Pozsony vagy Budavárában, méghozzá egy általában egy jól őrzött teremben, amelynek kulcsét a magyar koronőrök őrzik. Általában két mágnes koronőr van már a 15. század végétől, és ők őrzik a terem kulcsait. Koronázási jelvényeket beviszik a vas koronaládába, koronaterembe, úgyhogy a termet először kinyitják, de a ládát pedig bent bezárják, és belehelyezik a koronázási jelvényeket, és a ládát úgy pecsétlik le, mint ma a villanyórát, tehát külön plombákat tesznek rá, és a plombák azért érdekesek, mert ma egy villanyórát ugye 3-4 plombával lezárnak, de a koronaládát általában 7-9 pecséttel zárnak le, általában az uralkodó pecsétjével, az ő biztosaival, az ő miniszterének a pecsétjével, a két koronőr pecsétjével, az esztergomi érsek, a nádor és az országbíró pecsétjével. Tehát a magyar királyságot és a magyar államot jelképező legfontosabb főméltóságok kellenek a láda visszazárásához. Ez a különleges biztosítás is azt szolgálta, hogy ha a koronaládát kinyitották, akkor annak rögtön nyoma volt, mert hogy a pecséteket fel kellett rajta törni, és a visszahelyezéshez minden magyarországi főméltóságra szükség volt. 1938. májusában mégis egy házfinak, Eugenio Pacelli bíborosnak, aki az akkori nemzetközi eukarisztikus kongresszusra érkezett a pápa képviseletében, sikerült elérni, ekkor ugye nincs király, hanem kormányzóval, Horthy Miklós kormányzónál, hogy megtekintesse a koronázási jelvényeket. Ezt mutatja a különleges festmény, Márton Lajos festménye. A budai várban vagyunk, annak is a páncélterminek az előterében, és jól látható a képen, hogy Eugenio Pacelli bíboros ott térdel a korona előtt, és imádkozik előtte, miután megtekinthette, tehát őnek is sikerült elérni Horthy kormányzónál, hogy kinyissák neki nem csak a koronatermet, hanem a koronaládát is. Ennek köszönhetően viszont mindenkinek, aki a magyar politikai elitben ott volt, talán érdemes mutatni, már ugye a hallgatók nem láthatják, rajta kell, hogy legyen a festményen. Pacelli bíboros mellett ott van Horthy kabinetfőnöke, ott van Imrédi miniszterelnök, Imrédi Béla miniszterelnök, ott van Teleki Pál, ő néz ránk a könyv gerincéről, vallás és közoktatásügyi miniszter. Ott van Hóman Bálint, a híres kultúrpolitikus, a Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója, akkor tárca nélküli miniszter. Rajta van Zicsi István, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki Pacelli bíborosnak latinul és franciául elmondta a korona történetét, mert hogy meg kellett ismertetni az egyházfit, a pápai legátust a korona történetével, és természetesen ott vannak a koronaőrök és a koronaőrség tagjai, akik az eseményt felügyelték. Az esemény azért különleges, mert nem készült róla fotó, mégis van róla festmény, mert hogy rajta van egy olyan személy, aki nagyon jól tudott rajzolni, méghozzá Magyarország egyik korábbi majd leendő miniszterelnöke, Teleki Pál, a híres térképész, az öngyilkosságot elkövető magyar miniszterelnök, ő lerajzolta az eseményt, odaadta Márton Lajosnak a skiccet, a cserkészek híres festőjének, egyébként jó barátjának, ő pedig festményt készített róla, a festmény így maradhatott fenn, ennek köszönhetően. De ennél még kalandosabb a sorsa, tehát miután a jelenlévők segítségével visszazárták a ládát, a festmény elkészült, 1938. májusában vagyunk, 39-ben Teleki már Magyarország miniszterelnöke, és a bíboros pedig 12. Pius néven pápa, a katolikus egyház vezetője, és amikor a Teleki Pál miniszterelnökként Rómában látogatást tesz, akkor ajándékban mit visz? Ezt a festményt a pápának ajándékban egy korábbi magyarországi látogatás alkalmával, már borzongató a történet, pláne ha ismerjük a folytatást, mivel miként Ferenc pápa tavaly talán láthatták a kedves hallgatók, hogy mennyi ajándékkal halmoztatott el, hát így volt Pacelli bíboros is, a későbbi 12. Pius, ő is sok ajándékot kapott, az ajándékokat egy idő után a pápák elárverezik, ez történt a festménnyel is, de egy magyar apáca meglátta az árverésen a festményt Rómában, megvette, és ennek köszönhetően ma Rómában a Villa Mater Redemptoris zarándokházban őrzik a festményt, de szerencsére sikerült róla különleges módon még olyan minőségű fotót szerezni, amelynek köszönhetően könyvünk címlapjára, borítójára kerülhetett, és ez a kalandos történet jól mutatja, hogyha valaki szerencsés vagy jó kapcsolatokkal bír, akkor egyszer legalábbis a magyar történelemben előfordulhatott, hogy ő maga megtekintette a koronát. Egyébként készült Pacelli bíboros a megtekintésre, mert hogy amikor Magyarországra érkezett, felkészült a korona történetéből, amelyről azután a magyar politikai tagjai még jobban felvilágos. megvalósította, és hát a festmény jól mutatja, hogy milyen áhítatta imádkozott a Szent Korona előtt. Hasonló más pápával, annak ellenére, hogy jártak Magyarországon, nem történt. Talán érdekes lett volna, ha Ferenc pápa, aki ugye a parlament előtt tartotta miséjét, megtekinthette volna a Szent Koronát, de ugye ma egy politikai testület a magyar parlament épületében őrzik, és lehet, hogy Ferenc pápa óvatos volt azzal, hogy a parlamentbe belépjen. Ugye annak idején ez a királyi várban volt 1938-ban, így tehát azóta pápa csak korona másolatát láthatta az élete folyamán.
Az előadásának az egyik témája a sokszínű őrző és menekítő helyek. Mit kell tudni erről, hol őrizték a koronát és hová menekítették?
Ugye a Szent Koronát a 11. századtól hosszú ideig Székesfehérvárra törzik, éppen könyvünkből derül ki, hogy ez 1401-ben következett be változás, amikor Visegrádra kerül. Székesfehérváron a székesfehérvári koronázó bazilika tornyában őrizték a székesfehérvári őrkanonokok, tehát sokáig egyházi őrizetben volt. Ez változott meg a 15. századtól, amikor világi előkelő kapnak Zsigmond királytól megbízást arra, hogy őrizzék a Szent Koronát, majd pedig 1464-től éppen 560 év ezelőtt hozzák létre a koronaőri tisztséget Hunyadi Mátyás, miután visszaszerezte a harmadik Frigyestől a koronát, Visegrádon őrzik, aztán elkerül Erdélybe, és 1608-tól pedig Pozsonyban őriztetik, ugye azért nem Visegrádot, mert az török fennhatóság elől került, a török hódításnak köszönhetően székesfehérvári koronázóváros, Buda a magyar királyi főváros, és a korona korábbi őrzési helyei, mint Székesfehérvár, mint Visegrád tartós oszmán török megszállás alá kerültek, és ezért 1608-tól, amikor ismét visszaszerzik a magyarok, ezúttal a II. Rudolf császár prágai kincstárából a koronát, akkor Pozsony várában őrzik egészen 1784-ig. Ugye akkor talán az is ismert a hallgatók számára, hogy II. József bécsi kincstárába viteti, és amikor 1790-ben a magyarok ismét visszaszerzik, akkor már Budára kerül. Tehát a legfontosabb őrzőhelyek Székesfehérvár, Visegrád, Pozsony, Buda. Általában ugye a nagyobb várakban, mind Visegrádot, mind Pozsonyban, mind Budán, jól védett helyen a koronaőrség őrzi, tehát királyi várakban. Amúgy pedig, ha menekíteni kell, akkor mindenféle helyeken próbálják biztonságba helyezni. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy megpróbáltuk összegyűjteni, hogy hányféle épületben őrizték, és most 400 épület típusnál tartunk. Ha már Egerbe készül az interjú az Egri Katolikus Rádió számára, a Szent István Rádió számára, ugye Egerben is járt a korona 1809-ben, amikor Napóleon hadai elől menekítették, akkor először Pesten Gyöngyösön keresztül kerül Egerbe, majd vissza Gyöngyösre, míg Pesten a koronaőrházában, Almási Pál házában őrzik, ugyanígy történik ez egyébként Gyöngyösön is, ami azért érdekes, talán érdemes elmondani az egri hallgatóknak, vagy akár a magyar hallgatóknak általában, hogy Almási koronaőr háza ma a Szent Bertalan plébánia épülete, tehát ma is katolikus tulajdonban van, és az egyetlen olyan épület az egykori koronaőrző városi koronaőri palota, amelyet ma Szent Korona háznak nevezünk, tehát van ma Magyarországon olyan épület, amely korona nevét viseli, a Szent Korona ház Gyöngyösön, hiszen ott kétszer is őrizték 1809-ben, mind Egerbe menet, mind visszafele a koronát. Egerben először a későbbi bazilika elődjében, a Szent Mihály templomban, ugye a bazilika csak az 1820-as években épül, és most 1809-ben vagyunk. A bazilika tornyában őrizték, ott is a fő káptalani levéltárban, de ott nem volt biztonságban, ezért átvitték a Heves megyei vármegye házára. Tehát ha csak az egri utat nézzük, akkor ott őrizték városi házban, őrizték templomban, őrizték vármegyházban, sőt visszafelé még a Turai kastélyban is, vagy akár éppen a Gödöllői kastélyban, ami jól mutatja, hogy szinte nincs olyan épülettípus Magyarországon, vagy a világon, ahol ne őrizték volna a koronát, tehát várakban, kastélyokban, banktrezorokban, levéltárakban, községházakban, iskolákban, plébániákon, és hát természetesen a földbe elásva is hányódott a korona sokáig. Most az új kutatások szerint négyszer ásták el, tudomásunk szerint négy alkalommal ásták el, először kétszer 1849 augusztusában a szabadságharc utolsó napjában, Orsován először elásta a Szemere Bertalan miniszterelnök, amikor már bukott a szabadságharc, és nem akarta külföldre menni, még az ország határ belső területén, Orsova városában elásta, de észrevették, hogy ezt valaki megleste, vagy megtekintette, és ezért kiásta, és egy biztonságosabb helyen a városon kívül egy füzesben ásták-e. Ez volt az első két elásás. Aztán elásták 1940-es években a II. Világháború alatt a budai vár koronaőr laktanyának pincéjében, és amit talán legismertebb a korona történetéből, 1945-ben Ausztriában szovjet csapatok előleli menekítés során Máczé mellett 1945 áprilisában ássák el, csak júliusban árulják el a koronaőrök korona helyét az amerikai hadsereg tagjéna, tehát most 4 elásásnál tartunk a korona történetében, és ezek csak azok, amikről eddig tudomásunk van. Tehát a korona története nem csak akkor kalandos, ha valaki meg akar tekinteni, hanem akkor is, amikor menekítésre kerül sor.
Van egy ilyen pontja az előadásának, hogy csoda, hogy fennmaradt, ez a címe az egyik fejezetnek. Mire gondolt itt?
Hát azért csoda, hogy fennmaradt, mert ha jól megnézzük a történetét, akkor 11-szer vitték külföldre, 17-szer menekítették belföldön, 16-szor szállították át koronázóvárosba, 33 közszemlénél tartunk, 4-szer ásták el. Amikor a könyvünk megjelent, akkor 6 láda feltörésről tudtunk. Most 2 hónapon belül kiderült egy újabb láda feltörés, tehát már tudomásunk szerint 7-szer törték fel ládáját, hogy koronázásra vagy közszemlére ki lehessen helyezni. 2-szer rabolták el, 1-szer a 14. század elején még el is feszítették, és közben még a kereszt is elferdült. Jelenleg több mint 90, most kipuskázom itt a papíromról, 92 kalannál tartunk, és akkor ebben még nincsenek benne a koronának azok a sérülései, hogy például kiesik egy zafírkő, vagy kiesik a csüngőjéből egy kis drágakő, mert hogy ezeket a pótlásokat, amiket a koronából, mint tárgyból tudunk, nem tudjuk mindig konkrét időponthoz kötni. Néhányat ilyet is ismerünk, például az 1618. évi koronázáson, II. Ferdinánd pozsonyi szertartásán leszakadt az egyik csüngő, és utána meg kellett erősíteni természetesen. A kereszt elferdülését azt most az 1638. évi királyné koronázáshoz kötjük, amikor először, tudomásunk szerint legalábbis először törték fel a ládáját, hiszen rossz kulcsot hoztak Bécsből, hiszen azt még talán nem meséltem el a hallgatóknak, hogy a láda a koronát őrző terem kulcsét mindig a magyar koronaőrök őrzik, a láda kulcsét viszont mindig az uralkodó. És ha az uralkodó távol van, vagy éppen nem adja oda a kulcsot, akkor előfordult, hogy a ládát fel kell törni. Ilyen volt 1638-ban, amikor pedig baki történt, mert rossz kulcsot hoztak. 1805-ben nem ér oda a kulcs, 1848-ban nem adja oda Ferenc József a kulcsot, 1896-ban a milleni ünnepségek idején megvan a kulcs, de mégsem nyílik ki a láda, mert korábban 18 évig nem nyitották ki, és 1916-ban is lakatosok segítségével az utolsó koronázáshoz való koronapróbák, mert az uralkodó felpróbálja a koronázás előtt, hogy egy sipkát, egy sapkát készítsenek alá, hiszen a korona ugye meglehetősen nagy átmérőjű, ezért ha valakinek kisebb a feje, akkor nagyobb bélést kell alá készíteni, és az uralkodónak várni kellett, 4. Károlynak, a leendő magyar királynak, mert hogy nem nyit ki a koronaláda, és ekkor is csak lakatosok segítségével sikerült kinyitni. Ma 7 ilyen feltörésnél tartunk, tehát ha mindezeket számba vesszük, hogy milyen kalandok élték, akkor valójában azt mondhatjuk, hogy valójában csoda, hogy fennmarad. Ha hívő emberként nyilatkozom, akkor azt mondom, hogy isteni segítség van, de ha az emberek nem hívőként viszonyulnak a Szent Koronához, akkor is joggal jelenthetjük ki, hogy már páratlan, hogy ma is létezik, hogy mindig hazatért, hogy mindig sikerült elmenekíteni, hogy nem jutott a tatárok kezébe, hiszen akkor ma nem adnám ezt az interjút, vagy a török szultán elviszi 1529-ben, vagy ha a szovjet csapatok kezébe kerül, akkor lehet, hogy ma az egyik uráli város kincstárában őriznék a magyar koronázási jelvényeket.
Nagyon sok érdekességet elmondott, hol végzik a kutatásaikat?
Kutatás sok területen folyik, múzeumokban, levéltárakban, különböző gyűjteményekben, közgyűjteményekben, határon innen és túl. Több mint 12 éven keresztül a Vatikántól Spanyolországon át Szlovákiáig, a Magyar Nemzeti Levéltárig, Nemzeti Múzeumban, Ermitásban és mindenfelé kutattunk történeti gyűjteményeket, mind dokumentumok és mind különböző kincsek után nyomozva, mert hogy a kutatócsoport gyűjti a koronázásokkal összefüggő tárgyi emlékeket is. A Nemzeti Múzeumban dolgozik több munkatársunk, akikkel ezzel kapcsolatban komoly felfedezéseket tettünk. Hadd említsek egy példát, feltártuk a koronázásokra készült koronázási érmeket, amelyek 1508 és 1916 között több száz példányban készültek, és a magyar numizmatikának egy különleges kötetét állítottuk össze a koronázás érmekről, tehát interdisziplináris kutatásokat folytatunk, de kutatjuk a koronázásokra és a koronára történetére vonatkozó legfontosabb műveket is. Tóth Gergely kollégám vezetésével egy külön kutatócsoport jelentette meg például Révai Péternek, a korona históriát elsőként megíró személynek, 17. század elején koronának a latin nyelvű korona történetét, amely azért fontos számunkra, mert a koronáról való gondolkodásunkat évszázadokon át ez a mű határozta meg, és természetesen a nagy elődök nyomdokába lépve próbálunk szisztematikus kutatásokkal interdisziplináris keretekben minél több újdonságot feltárni a magyar korona történetére magyarországi határon ellen és határon túli nagy közönség számára.
Most, hogy tavaly kiadták ezt az összefoglaló művet, milyen kutatásokat folytatnak?
Most Révai Péterről készítünk az említett koronaőről egy kötetet. Ő olyan fontos szerepet játszott az említett koronázási palást abban a történetben, hogy a korona, Szent Korona felkerülhetett a magyar címerre, az is mind-mind az ő nevével függ össze, ezért szeretnénk neki emléket állítani. 1622-ben hunyta le szemét a korona mellett, az egyetlen olyan koronaőr, aki a korona mellett hunyta le a szemét, méghozzá talán érdemes is zárásként hallgatóknak, 1622-ben visszakerül a Szent Korona Bethlen Gábor a protestáns erdélyi fejden birtokába a magyar uralkodóhoz Habsburg II. Ferdinándot. Révai Péter koronaőr kíséri, Trencsénbe hozzák Kassáról, a Kassán adta át Bethlen a magyar uralkodó követeinek és a koronaőröknek, és Révai Péter már nagyon beteges, és ott a koronát őrző épületben, Trencsén városában hal meg. Valójában 1608-tal 1622. évi haláléig a korona leghűségesebb őre volt. Neki köszönhetjük tehát részben a korona fennmaradását, a korona első történetét, és azt, hogy a korona megjelenhetett koronábrázolása nyomtatában, koronáról való gondolkodásunkat, sőt valójában még azt is indirekt módon, hogy a korona ma a parlamentben van, mert hogy ekkor kezd a magyar politika elit, Révait is beleértve, aki egyébként evangélikus nagyúr, arról gondolkodni, hogy a korona nem csak az uralkodót, nem csak az országot, hanem minket parlamenti képviselőket is jelképez, és amikor 1999 végén a Magyarországgyűlés törvényt hozza, hogy átkerüljön a Nemzeti Múzeumba, tehát az ország legelső múzeum parlamentben a korona, akkor ennek a gyökerei 1608-hoz vezethetők vissza, tehát egy 2000-ben megvalósuló politikai döntés hozatalnak a gyökereit a történeti kutatás egészen 1608-ig tudja visszavinni, sőt valójában ekkor kerül rá a magyar címerre, és hogy a mai magyar állampolgárok a Szent Koronás címert viselhetik a személyi igazolványokon, annak szintén 1608-ban vezethetők vissza a gyökerei, ezzel is foglalkozunk, és szeretnénk a jövőben is minél több újdonsággal megismertetni a magyar nagy közönséget és a világ tudományosságát, a Szent Korona és a koronázások kalandos, sőt talán úgy is fogalmazhatnék, hogy páratlanul kalandos történetéről.
Dr. Pálffy Gézát hallottuk, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet munkatársát, aki 10 éve foglalkozik a Szent Koronával. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér második titkáról lesz szó, akit érettünk megostoroztak. Az elmélkedés első része következik. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsor Csinkovics Andrea szerkesztette.
Második titok, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus megkérdezte őket, de hát mi rosszat tett? Azok erre még hangosabban kiáltoztak, feszítsd meg őt! Pilátus ekkor, mivel eleget akart tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. Szent Márk evangéliumának 15. fejezetéből a 14. és 15. verseket hallhattuk. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Jézust, mint egy rabszolgát, a római katonák odakötözik az úgynevezett korbácsoló oszlophoz, azután pedig könyörtelenül megostorozzák. A Passió című film igen nagy hatással volt rám. Láttam már több Jézus életéről készített alkotást, de mind közül ez érintett meg leginkább. Mel Gibson rendezése és a Jézus Krisztust alakító Jim Caviezel, valamint Szűz Mária szerepében Maya Morgenstern és szinte az összes színész nagyszerű alakításait csodálhattuk meg. Sokan túl erőteljesnek, naturálisnak, túlságosan érzékletesnek, természetesnek tartották Jézus szenvedés történetének ezt a fajta bemutatását. Stílszerűen, mivel az ostorozásról beszélünk, csattanós választ ad azonban ezekre a kétkedésekre és a Jézus szenvedését, szenvedéseit túlságosan visszataszítónak tartó mi voltát képviselő nézetekre, az, hogy Mel Gibson, az amerikai rendező, a Passió című filmet Emmerich Anna Katalinnak misztikus látomásai alapján készítette. A Mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése című könyvben leírt látomásait használta föl Mel Gibson a Passió című filmjében olyan részletek bemutatására, amelyek az evangéliumban nem találhatók. Emmerich Anna Katalin egyébként 1774-től 1824-ig élt Németországban, egyszerű németországi parasztemberek lánya, ágostonrendi apáca, és az általa átélt látomások hitelességeit mi sem bizonyítja teljesen, a legtökéletesebben, mint az, hogy Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án boldogávatta. Kétségtelenül az egyik legmegdöbbentőbb jelenet e filmben Emerich Kata látomásai nyomán Jézus megostorozása. A világhódító római hadsereg, a szószoros értelmében is elmondható, nem válogatott az eszközökben. Az volt a cél, hogy az embereket fájdalmak között végezze ki. Látva a különböző korbácsokat, bizony ijesztő volt a kínzó eszközöknek egyre elborzasztóbb látványa és készlete. Most is belém nyillal a gondolat, milyen kegyetlen tud lenni az ember, és milyen találékony a kegyetlenségben. A másik ember életének módszeres, minél nagyobb gyötrelmeket okozó elpusztításában. A Jézus megkorbácsolásával megbízott két római katona, akik, hogy erőt öntsenek magukba, sokszor korsóikból bort is ittak és le is részegettek, valóban alapos munkát végeztek. Kélyes örömmel roncsolták szét drága urunk testét. Az őrület határáig vitte őket. Az a tény azonban nagyon örvendetes és felemelő a mi számunkra ebben a filmben, ami tehát nem a látomásoknak teljes megjelenítése, hanem csak azoknak felhasználása, és bizony sok szempontból egy szelídebb, egy lágyabb bemutatása, mert Emerich Kata látomásai sokkal, de sokkal erőteljesebbek, megmutatják a szenvedésnek, a fájdalmaknak valódiságát, és elképesztő mi voltát. A filmben viszont az Úr Jézus talpra áll a katonák megrőkönyödésére, hiszen ők már a maguk által diktált ritmus miatt belefáradtak az ütlegelésékbe. Hogy ne lett volna döbbenetes számukra, hogy Jézus ilyen rettenetes korbácsolás után még fölegyenesedik. Az Úr Jézusnak, mint embernek, az átlagot magasan fölülmúló fizikai erejének bizonyítéka mindez.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.